Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Újabb életmentő segítség érkezett Zaporizzsjába. 14. Leó pápa az apostoli alamizsna hivatal közvetítésével gyógyszereket és mintegy 1000 olajradiátort küldött Ukrajnába azoknak a családoknak, akik a hidegben fűtés nélkül próbálnak túlélni a folyamatos bombázások közepette. Pavlo Honcsaruk, Harkiv zaporizsjai római katolikus püspök drámai felhívást intézett 800 család egy teljes városnegyed érdekében, akik fűtés nélkül maradtak az energetikai infrastruktúra elleni legutóbbi támadások miatt. Ezek a célzott bombázások olyan károkat okoztak, amelyeket rövid időn belül lehetetlen helyreállítani. Ezért a Harkiv zaporizsjai püspök Konrád Krajewski bíboroshoz, a pápai főalamizsnáshoz fordult, hogy konkrét segítséget kérjen és így beszerezze a szükséges berendezéseket, amelyek enyhíthetik a lakásokban a hideg okozta nehézségeket. A Szent Atya meghallotta kiáltásukat és a segítség megérkezett Ukrajnába. Mivel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagybőjti körlevele kapcsán félreértések is napvilágot láttak a médiában, fontosnak tartom világossá tenni a következőket. Írja Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke február 25-én közzétett nyilatkozatában. Idézzük. A püspöki konferencia nagybőjti körlevelének semmiféle politikai indíttatása nem volt. A körlevél elejének a szövegét alapvetően nem is a püspöki konferencia fogalmazta meg, hanem a kárpátaljai Szent Márton Karitász egyik munkatársa, aki körülbelül egy hónappal ezelőtt írt a kinti drámai helyzetről. A célunk a békéért való imádságra és az Ukrajnának szóló gyűjtésre való felhívás volt. A körlevél elején szerettük volna érzékeltetni, a Karitász munkatárs sorait idézve, hogy milyen óriási szükség van a segítségünkre, hiszen sok helyen napokig nincs fűtés, víz, hiányzik az élelem, a meleg ruházat, nem is beszélve a háború rengeteg sebesültjéről, halottjáról és arról a fájdalomról, amit mindez az ott élőknek okoz. Kérek minden jó akaratú embert, hogy csatlakozzon ehhez a gyűjtéshez, és így is mutassuk meg az együttérzésünket, közelségünket az Ukrajnában a háborútól szenvedő embertársaink iránt. Fogalmazott Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke nyilatkozatában. Az elmúlt másfél évtizedben több mint 500 millió forintot fordíthattak egyházi felújításokra Baján. Közölte a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a megyei jogú városban. Soltész Miklós a bajai Ciszterci ház kápolna termében tartott sajtótájékoztatón felidézte, hogy a Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda rekonstrukciójára mintegy 263 millió forintot fordítottak. Emellett a Magyar Templom felújítási program keretében 4 bajai templom összesen több mint 50 millió forintos támogatást kapott. Kiemelte annak a közösségi életnek, hagyományőrzésnek és megmaradásra irányuló törekvésnek a jelentőségét, amelyet a magyarországi nemzetiségek Baján is képviselnek. Hangsúlyozta, a német, a horvát és a szerb közösség egyaránt hatalmas munkát végez, együttműködésük pedig példaértékűen felhőtlen. Ukrajna a háború 4 éve alatt több támogatást kapott az Európai Uniótól, mint Magyarország a 2004-es csatlakozása óta eltelt 22 év alatt, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közlése szerint a tárca vezető az országgyűlés általános vitáján felszólalva aláhúzta. Brüsszel gyakorlatilag minden létező pénzt egy megnyerhetetlen, reménytelen háború folytatására akar fordítani, mint egy feneketlen kútba dobálva az európai emberek pénzét. A háború kitörése óta 193 milliárd eurónyi támogatást nyújtott az Európai Unió Ukrajnának. ez 73 ezer milliárd forint. Ez háromszorosa annak az összegnek, amit Magyarország a 2004-es uniós csatlakozása óta kapott. Egy nem Európai Uniós tagországnak 4 év alatt háromszor annyi pénzt adtak, mint egy 22 éve csatlakozott közép-európai országnak, mutatott rá. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés fátyol felhűvel, csapadék nélkül. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a déli eszél, máshol mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Kép más márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk King's Kémre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. február 26-án csütörtökön. A technikai munkatárs Tompos Péter, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet majd egy ismétlés követ, méghozzá reggeli beszélgetésünk ismétlése szombatról. Műsorunk vendége ez alkalommal Mosolygó Lászlóné Erzsébet lesz, az Erzsébet M2000 Kft. Tulajdonosa, ingatlan közvetítő, akivel beszélgetünk a jelenleg elérhető kedvezményes lakáshitelekről, hitelfelvételi buktatókról, illetve az ingatlan piac jelenlegi helyzetéről.
Hogy az eladó körbenéz és azt látja, hogy a szomszéd lakás is eladó, és az ugyan ott van, és ugyan akkora, akkor ő is felviszi az árat. De a amikor értékbecslést csinálunk, az nem ebből áll, hogy beszorozzuk a négyzetméter árral. Tehát ott látni kell, hogy műszaki paraméterei milyenek a lakásnak, és egyáltalán nem valószínű, hogy két lakás egymás mellett ugyanannyit ér.
9 órakor hírekkel jelentkezünk, utána segíthetünk. A mai műsorban a Romapolis Café Miskolci eseményére látogatunk. A kezdeményezés célja az, hogy valós párbeszéd alakuljon ki a helyi rendőrök és a roma közösségek képviselői között. Következzen bejátszásunk, melyben dr. Molnár Katalint, a Közszolgálati Egyetem docensét, a Polis Café módszer kidolgozóját halljuk.
Izgalmas a két fél kapcsolata, ugye a vendéglátók, szervezők és a vendégeké, cigányok és rendőrök. Hogy viszonyulnak egymáshoz? Ebben nagyon sok változás volt szerintem az elmúlt, mondjuk csak vegyük a rendszerváltást. Az egyik üdítő színfoltja ennek, és szerintem nagy segítője a párbeszédnek a roma származású rendőrök megjelenése, szaporodása, és tártkarokkal várjuk a roma rendőröket, számos ilyen tanítványom van. Nagyon jót tesznek a közösségekkel való kapcsolattartásnak.
Szintén 9 órától külön műsorra jelentkezünk Törökszentmiklósi és kisújszállási adóinkon. Az arra hangolók többek között Kovácsné Lukács Krisztina óvodapedagógust hallják, méghozzá a lovasterápiáról.
Először csak ráülünk, és megérezzük magát a mozgást. És hogyha már ez tetszett neki, akkor utána jönnek azok, hogy elkezdünk beszélgetni, és ahogy beszélgetünk, meg elkezdünk játszani, oldódik a gyerkőc, és ahogy oldódik, ezáltal a teste sem lesz annyira feszes, annyira merev, és így átadja magát a ló mozgásának, és ezáltal fejlődik.
Szintén 9 órától külön műsorra jelentkezünk Tokajban is. Kilátó című műsorunkban elsőként egy selyemkendőre festett, Szent Jobbot ábrázoló kép a restaurálásáról szólunk. Utána pedig Máger Ágnes, miskolci festőművész, Szent és Profán című kiállítására invitáljuk Önöket. 10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, a hírek után Kerengő, a műsorban Szalai Kornél Géza ügyvédet hallják. Azt követően nagyjából 10:45-kor jelentkezik majd a Lélekszava, melyben Magsó Péter atya most a kísértésről fog elmélkedni.
A kísértő azt szerette volna elérni Jézusnál is, nálunk is, hogy mindenből hagyjuk ki az atyát. Árvává akar tenni minket is, és Jézust is. Ne legyen édesapánk, akire számíthatunk, aki szeret minket, aki gondoskodik rólunk. Jézus ellenállt a kísértésnek, engedelmeskedni akart az atyának. Egyedül Isten akaratának teljesítése, ami legyőzi a sátánt. A kísértés még önmagában nem bűn, életünk kísértések és próbatételek sorozata. Hűségünk és szeretetünk bizonyítéka, ha küzdünk és nem adjuk fel a küzdelmet.
A 11 órai hírek után megismételjük a Mustármag keddi adását, melyben az Isten igéjéről elmélkedik Árvai Zoltán Egerszalógi plébános.
Eszköz a kezünkben vagy a zsebünkben az okos telefon, az is tartalmazza, onnan is elérhető számunkra. Igazán közel van. Ennyire közel talán még sosem volt Isten szava az emberhez. De vajon a szívünkhöz is közel van-e? Milyen az én kapcsolatom Isten igéivel, a Szentírással? Jó ezt úgy átvizsgálni, egy kis lelkiismeret vizsgálatot tartani.
11 óra 30 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát, utána egyházi híreket hallanak Sinkovics Andrea szerkesztésében. Szólj Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, utána pedig nagybőti gondolatokat hallanak. Elmondjuk még az imát Csepelényi György vértanú boldog elvatásáért, és ezt az órát Névnap és Kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13 óra 5-től pedig hallgassuk együtt, zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma is legközelebb a szokott időben, 13 óra 55 perckor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és maradjanak velünk addig is. Műsorainkhoz jó rádiózást kívánok!
When I walked in the door, thought those arms of yours would be open wide, the way they were
Beszélgetés. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berecz Renátát hallják. Most következő reggeli műsorunk vendége ez alkalommal Mosolygó Lászlóné Erzsébet, az Erzsébet M2000 Kft. Tulajdonosa, ingatlan közvetítő lesz, akivel beszélgetünk a jelenleg elérhető kedvezményes lakáshitelekről, hitelfelvételi buktatókról, illetve az ingatlan piac jelenlegi helyzetéről. Szó lesz még az albérletekről is, és hogy milyen előrejelzések vannak az ingatlan árakra vonatkozóan. Ha tehetik, tartsanak velünk! Azt gondolom, hogy az ingatlan piac mindig ad nekünk témát, olyan témákat, amiről beszélgethetünk, és hát ugye itt van ez a kedvezményes 3%-os hitel, ami tavaly szeptemberben indult. A legutóbbi beszélgetésünk alkalmával még nem tudtuk megfigyelni azt, hogy milyen hatásai lesznek. Most pedig itt az alkalom, hogy ez alatt az elmúlt fél év alatt hol tartunk most jelenleg. Üdvözlöm itt a stúdióban.
Én is köszöntöm a hallgatókat. Ugyanolyan hektikus az ingatlanpiac, mint szeptemberben volt, csak már beindult ez a 3%-os hitelfelvét. A bankok versenyeznek egymással, ugye látjuk, hogy ha náluk veszik föl, akkor adnak 150, 200 ezer, 300 ezer forint visszatérítést is, ezzel ösztönözve, hogy tudjanak választani a bankok közül, aki a legtöbbet adja, ahhoz mennek. De én mindig azt javaslom, hogy mindenki a saját bankjához menjen, ahová egyébként is eljárt, ismerik őt, tudják, hogy milyen befizetései vannak, és akkor mindjárt előrébb kerül, mint az, aki teljesen idegen módon megy a bankba megérdeklődni, hogy ő jogosult erre a 3%-os hitelre.
Most ezt a hitelt egyébként azért is hozták létre, hogy ösztönözzék a fiatalokat az ingatlan tulajdon megszerzésére. De tulajdonképpen az is látszik, hogy ezt nem csupán a fiatalok veszik igénybe, vagy egyébként ők igénybe sem tudják venni. Hol tart ez most?
Ez ott tart, hogy igénybe se tudják venni, tehát ha mégis, hogyha még találnak ilyen 60-70 milliós lakást, arra könnyebben be tudnak szállni a fiatalok szülői segítséggel, de valljuk meg, hogy ha Pesten beszélünk, ugye az Erzsébet városról, ott meghaladja a 1,5 millió forintos négyzetméter árat a kínálat. Vannak olyanok is, ahol ez elfogadható, de számoljuk ki, hogy egy 72 négyzetméteres lakásnál az 1.333.000 forint. Ennyi pénzt elő kéne tudni keríteni. Tehát, és ehhez a 10%-os önerő vajmi kevés. Még ha fölvesz egyéb hiteleket, otthon felújításit, vagy babavárót, vagy amit még össze tud szedni, akkor is nem nagyon éri el azt az összeget, amihez a bank megadja például az 50 millió forintot. Úgyhogy azt tapasztalom, hogy szülői segítséggel próbálkoznak a fiatalok, ugye a szülő hiába adja bele a pénzét, ő nem szerepelhet tulajdonosként a tulajdoni lapon, de a gyerekét tudja segíteni. Ilyen tapasztalatom van, hogy eladnak egy kisebb lakást, és akkor az már egy komoly önerő, mert mondjuk tapasztaltam is, hogy egy Szondi utcai egyszobás lakás 67 millióért kelt el. Na most egy olyan lakást, ami 90 millió, ehhez már nem kell olyan sok pénz, de föl kell venni. Tehát nekik is föl kell venni, hogyha nagyobb lakást szeretnének a gyermeküknek, vagy saját maguknak.
Azért az is látszik, hogy nem minden fiatal tudnak ilyen módon segíteni. Tehát akkor kiknek szól most ez a hitel? Kik veszik igénybe?
Az én tapasztalatom szerint ez a 40-50 éves korosztály, amelyik szívesen vált nagyobbra, ők még nem mennek nyugdíjba, tehát nem a kisebb lakást keresik, elég tehetősek ahhoz, hogy ne rendítse meg a pénzügyi lehetőségeiket. Én nem nagyon találkoztam fiatallal, az nem jelenti azt, hogy másnál nincsen, de nekem vannak gyerekeim, tehát tudom, hogy ők labdába nem rúgnak még, és én se tudom úgy segíteni őket. A legtöbb szülő próbálkozik, leginkább ilyen örökölt lakások eladásával, de én azt, hogy a fiatalok mennyire jutnak hozzá, úgy látom, hogy hiába nekik szólt, nem nagyon. Nem nagyon. Az lehet, hogy az albérleti díjuk magas, mert ugye az nem nagyon változott, tehát nem mentek lejjebb az albérleti díjak, és abban gondolkodnak, hogyha a szülőkkel együtt, hogyha ők vesznek egy ilyen nagyobb lakást, akkor a bérleti díjukba, amit most fizetnek, belefér a törlesztő részlet. De akkor megjelenik egy újabb rész a albérletpiacon, mert ők ki fogják azt adni legalább a egyik szobát, hogy a törlesztő részlet amúgy is könnyebben lehessen befizetni a törlesztő részletet.
Milyen különbség van Budapest és mondjuk itt Eger között ingatlan négyzetméter árakban?
Van különbség. Egerben már korábban sem volt ritka az 1 millió forintos négyzetméter ár, mondjuk attól még eleinte húzodoztak, de most például elkelt az összes lakás, amit egy helyen árusítottunk, 1 millió forintos négyzetméter áron. A többi lakás, a használt lakások, ezt a 800 ezer forintos négyzetméter árat lehet kalkulálni, de ez a felújítandó lakásoknál is így van. Tehát hiába olyan a lakás, hogy minden részét fel kell újítani. Ez, az eladók ragaszkodnak ez a 800 ezer forintos négyzetméter árhoz, hogy úgy adják el. Tehát itt azért alacsonyabb, meg az új lakások is megjelentek Egerben, és alatta vannak a 1,5 milliós négyzetméter árnak, de nem látom azt a nagy érdeklődést iránta. Mert hiába most már módosították megint a törvényt, most már lehet új lakásra is felvenni ezt a 3%-os hitelt, de tudjuk, hogy az épül. Tehát előbb az alapoknál kell befizetni, aztán mindig egy olyan ütemezés van, ahogy készül a lakás, és ez mindenképpen kockázatos mind a befizetőnek, mind a banknak. De talán ez majd valamit változtat, mert azért nem lehet egyforma ára használt lakásnak, meg az új építésűnek. És hogyha ez egy kicsit nagyobb érdeklődésre tarthat számot, és beindul, akkor azért vannak előnyei, mert azok olyan lakások már, amelyek a legújabb építészeti újdonságokkal vannak, készülnek el, energetikai szempontból, meg négyzetméter nagyság, meg elosztás, tehát én hiszem, hogy ennek lesz jövője, hogy az új lakásokra vegyék föl ezt a 3%-os hitelt.
Mi határozza meg azt, hogy Egerben ilyen magasak az ingatlan árak?
Hát ez Pesthez képest nem olyan magasak, hiszen látjuk.
Kelet-Magyarországhoz képest magas, nem?
Kelet-Magyarország, ha Debrecent vesszük figyelembe, Debrecenben ennél magasabbak az árak, még a környező falvak, a településeken is magasabbak. Itt nálunk nem követtük ezt a irányt, tehát nem látom, hogy itt annyira magasak lennének az ingatlan árak, csak ahhoz képest, hogy mennyi volt korábban. Eger egy kiemelt idegenforgalmi terület, tehát Eger egyébként is vonzó, tehát Pestről is sokszor jönnek, még Debrecenből is jönnek ide, ugye ez egy civis város, sokkal nagyobb, mint Eger, és ott Pesthez közeli négyzetméter árak vannak. Van, akik statisztikát szoktak készíteni ezekről, én nem szoktam, de olvasom, tehát látom, hogy hogyan alakul keleten és nyugaton a négyzetméter ár. Hát nyugaton nyilván meg is haladja. Itt keleten nem nagyon látom, hogy bár aki vesz, annak biztos, hogy drága. Tehát most arról beszélünk, hogy ahhoz képest, hogy korábban mennyi volt, úgy mindenhol magasak az árak, viszont tartja magát itt Egerben ez a 800 ezer forintos, a családi házaknál az 500 ezer forint. Az, hogy családi házra 150 milliót felvette már valaki, vagy az ahhoz szükséges hitelt, azt se hírben nem látom, se magam nem tapasztaltam, mert akkor inkább építenek. Mondjuk már telek se sok van, amit meg lehet venni, építési telek. Hát egy kicsit formálódik a piac, valahol majd meg fog állni, és egy kicsit lenyugszik, de hogy ez mikor történik, azt nem tudom megmondani.
Én olyan prognózisokat is olvastam, sőt, vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy egyre inkább tendálunk nyugat felé. Tehát ez a csak egy bizonyos rétegnek lesz majd lehetősége ingatlant vásárolni, ő fogja kiadni, és egyre kevesebben jutnak majd, ugye nyilván ez most Angliára is érthetjük, Németországra is, hogy nem a saját lakástulajdon, ingatlan tulajdon, lesz majd a lehetséges, hanem hogy annak a bizonyos rétegnek lesz lehetősége arra, hogy kínálja az ingatlanját.
Ez sajnos igaz lehet. Nekem van rálátásom a londoni helyzetre, mert a fiam kint van, és tudom, hogy nem fog tudni lakást venni. Jó fizetése van. Teljesen, hogyha nem házasodik meg, mert ehhez legalább két ember kell, hogy egy lakást együtt meg tudjanak venni. Nem látom nagyon, hogy ez sikerülne, és sajnos ez a tendencia látszik már itt is. Tehát ugyanúgy nem jutnak a fiatalok, még ha össze is házasodnak. Kettejük fizetése. Ugye nálunk a fizetés nem követi ezeket az őrült lakásárakat. Ha valami komoly cégnél dolgozik valaki, akkor meg halálba dolgozza magát azért a fizetésért. Tehát nem vagyok nagyon bizakodó ezt illetően, hogy ez meg fog változni. Jó lenne, ha megváltozna, hiszen fontos, hogy a jövő nemzedék megtalálja a helyét és legyen otthona.
Nagyon érdekes ez, hiszen pont arról beszéltünk, hogy az albérletárak mennyivel emelkedtek, ahhoz képest pedig most akkor lehet, hogy még mindig a hitel a célszerűbb, hogy felveszem a hitelt, és 25 évre lekötöm magam egy ingatlanhoz, egy bankhoz, bizonyos feltételekhez, de akkor most itt hova fog vajon elbillenni majd a mérleg?
Hát, amit nagyon vártak központilag és országosan, hogy a bérleti díjak lejjebb fognak menni, mert ugye mindenki inkább lakásra fogja költeni azt az összeget, amit most bérleti díjra fizet. Hát, ha meg tudja fizetni azt a hitelt, amivel ő tényleg lakáshoz jut, akkor ez igaz, hogy akkor elmegy a bérleti piacról, mint bérlő. De visszatér, mint bérbeadó. Mert nagyon sokan úgy tudják fizetni majd a hitel részleteit, hogy kiadják vagy az egyik szobát, vagy az egész lakást, mert nem tilos kiadni. És majd akkor lesz igazán otthona, amikor levegy a hitele, ami 20-25 év, valljuk meg, hogy jó sok idő, és a bérleti díjak az országosan stagnálnak, nem mentek lejjebb. Nem
ezt akartam kérdezni, hogy igen. Országosan hol tartunk most?
Ott, hogy még ugyanúgy Pesten a 250-300 ezer forintos bérleti díj egy lakásnál megszokott. Itt Egerben ez körülbelül a fele, ez a 160 ezer forintos négyzetméter ár, amiről beszélhetünk, de az itteni viszonylatok között magas. Tehát annak, aki bérbe veszi, az. Most már viszont ezek a magas árak azt eredményezik, hogy a bérbevevőnek igényei vannak. Tehát nem lehet kiadni mindenféle rossz lakást, ahol a csap nem működik, a villany folyton elalszik, régi butrokkal van berendezve. Ezeket nem lehet kiadni olcsó áron se. De tehát igénylik a bérbevevők, hogy ez egy kulturált és nem magas rezsijű lakás legyen.
Hát igen, pont itt jön elő az, amit talán a múltkor is beszéltünk az ingatlanokkal kapcsolatban, hogy sokkal inkább felértékeli a kiadó vagy az eladó magát az ingatlant, mert neki többet ér, neki valamilyen kötődése van hozzá, és azért, hogyha a közösségi médiát figyeljük, ott azért rengeteg kritika éri a lepusztult ingatlant kiadókat, akik mondjuk elkérnek a érte 160 és akkor határa csillagoség 160 ezer forintot.
A piacnak ezt rendeznie kéne. Tehát, és én úgy látom, hogy azért ez meg is történik. Tehát egyszerűen nem veszik ki azt a lakást, amelynek árérték arányban nem megfelelő a díja. Én is szoktam albérleteket kiadni, tudom, hogy el se vállalok olyat, amit én magam nem laknék. Tehát általában kulturált, normális, lehet az egy kicsit régies, mert ki lehet adni, hogyha rendben van tartva, nincsenek lepusztult részei, inkább legyen üres az a lakás, hogy majd az albérlő hozza a bútorát, mint hogy olyan bútorok legyenek benne, ami megmaradt a nagymamától, már a szó eszi, tehát ez azért rendeződik. Tehát inkább keresnek, addig keresnek, amíg nem találnak megfelelőt, még ha kicsit magasabb is az ára.
Azért az a tendencia is megfigyelhető szerintem, hogy némi optikai tuningot, hogyha fogalmazhatok így, adnak a lakásnak, és akkor ezt ők nyilván úgy vélik, hogy amit ők belefektettek, az annyival többet is fog érni, pedig egyébként különösebben nem történt nagyobb átalakítás, mondjuk akár a fűtésrendszerben lecserélve, akár a szanitert. Tehát, hogy itt inkább csak a parketta csere, kicsit kicsinosítottuk, de ezért elkérünk mondjuk 220 ezer forintot per hó.
Hát nem lehet rálátni, tehát hogyha elmegy megnézni valaki egy lakást, akkor az, amit akkor ott lát, az a benyomása fogja eldönteni, hogy ő ezt kiveszi-e vagy sem. De ha egy-két hónapig már ott lakik, és azt tapasztalja, hogy nincs meleg víz, húzatos az ablak, nem penészesedik a fal, akkor el fog menni belőle. De ez a baj, hogy az eladásnál is ugyanezt történik, hogy az eladó körbenéz, és azt látja, hogy a szomszéd lakás is eladó, és az ugyan ott van, és ugyan akkora, akkor ő is felviszi az árat. De amikor értékbecslést csinálunk, az nem ebből áll, hogy beszorozzuk a négyzetméter árral. Tehát ott látni kell, hogy műszaki paraméterei milyenek a lakásnak, és egyáltalán nem valószínű, hogy két lakás egymás mellett ugyanannyit ér. És ezt most már eléggé kitanulták a vevők, hát látom, hogy felkészülnek, tehát alaposan megnézik, kinyitják az ablakot, kinyitják a csapot, körbejárják, keresik a sarkokban a penész lehetőségét, de végső soron nem fog elkelni az a lakás annyi áron, amelyik nem érdemli meg, mert abból csak per lesz.
Pont itt kapcsolódik be talán az a beszélgetésünkben, hogy miért jó, hogyha van egy ingatlan közvetítői segítség ebben a folyamatban.
Hát egy ingatlan közvetítőnek felkészültnek kell lennie, általában oktatásokon is részt vesznek, ez most már országos gyakorlat, tehát nem máról holnapra került a piacra, és fontos, hogy ott legyen és támogassa a vevőt. az eladóval jó kapcsolatot tartson, hogy elég hitelesen elő tudja adni azokat a problémákat, amik miatt kell engednie az árból. És ha ezt meg tudja tenni, és mind a vevőt, mind a eladót képviseli, akkor az egy jó ingatlanos. És javaslom is, mert az ingatlanos sok mindent tud. Van, aki még a hitellel is foglalkozik, bár én jobb szeretem, ha a hitellel a hitelügyintéző foglalkozik, mert az is egy olyan tudomány, amit csak nagyjából tudunk megérteni, el tudjuk magyarázni, de nem így csináljuk. És az egy jó ingatlanos sokat ér. Tehát aki mindent tud az ingatlanról, dokumentációja van, el tudja mondani, hogy miért annyi, tud segíteni, hogy milyen ajánlatot tegyünk, amivel nem küldenek el rögtön azonnal, hanem elgondolkozik a eladó. Én javaslom is, hogy alkalmazzanak ingatlan közvetítőt.
Itt a műsoron kívül beszélgettük, hogy azért vannak jó tanácsok is, hogyha valaki lakást szeretne vásárolni hitelfelvétellel, hogy azért ott érdemes figyelni.
Ez így van. Tehát elmondom, hogy hogy készül, vagy hogy megy, mi az üteme egy 3%-os hitelfelvételének. Tehát az első dolog, hogy be kell menni egy bankba, lehetőleg a sajátjába, ahol már ismerik, és kell kérni egy hitelminősítést, hogy ő mennyi pénzre jogosult körülbelül, hogy tudja, hogy meddig ér a takarója. És ha már ezt tudja, akkor ennek tudatában kell keresni a lakást, amit meg szeretne venni. Mikor megvan, akkor adásvételi szerződést kell kötni, amiben ütemezik, hogy mennyi a foglaló, mennyi a további önerő, van-e egyáltalán további önerő, és mennyi hitelt szeretne felvenni. Most ennek vannak buktatói, mert ha valaki nem figyeli, hogy ő mire jogosult, akkor nem kapja meg a hitelt. És akkor már van egy adásvételi szerződés, ahol ő már foglalót fizetett, és a foglalóról tudjuk, hogy akkor ott marad az eladónál, hogyha ő mégsem tudja felvenni. Tehát nagyon fontos, ezért kell az ingatlan közvetítő is, hogy erre figyelmeztesse. Mi csináltunk olyat, de ezt még egyszer nem merem, hogy úgy csináltuk meg az adásvételi szerződést az első vevőnél, aki 50 milliót akart fölvenni, hogy amennyiben nem az ő hibájából, de nem kapja meg az 50 milliót, ami feltétlenül kellett a teljes vételárhoz, akkor visszaadunk mindent. 9 millió foglalót fizetett. Ez nagy összeg ahhoz, hogy egy botlás miatt azt elveszítse. Ez rendben lezajlott, megtörtént, megkapta, na de ő 42 millió önerővel rendelkezett. Tehát amikor már majdnem a fele megvan annak, amit hitelbe akar fölvenni, akkor szinte biztos, hogy a bank meg fogja neki adni. De azért kell ismerni a saját anyagi helyzetünket, meg mindazt, amit a banktól hallunk, hogy ilyen bukás ne következzen be. Na most ezt most már a gyakorlatban, már van azóta újabb vevő ezen a területen, már nem ajánljuk föl, hogy a foglalót is visszaadjuk, mert elvárjuk, hogy tudja már, hogy ő mire jogosult.
Hát itt felcserélődik a folyamat, hogy először kiválasztják, bele szeretnek egy ingatlanba, és akkor rögtön cselekvésre kényszeríti őket, és aztán koppannak a bankban?
Ez így van. Ezért kell vigyázni vele, mert eleinte én is nehezményeztem, hogy rögtön adásvételi szerződés, de azt kell beadni. Arról tud a bank dönteni, mert akkor megnézi a lakást is, amit meg akar venni az illető, felméri, látja, hogy mi van benne, mi nincs benne, valóban igaz-e mindaz, amit elmondtak róla, és az értékbecslőtől sok minden függ. Tehát nem annyira őtől, hanem attól, hogy ő mit lát a lakásban. És az értékbecslés mennyiről szól, és annak van egy kimenekülési értéke is. Tehát óvatosan kell ezt csinálni, mindenki azonnal nem fogja megkapni azt a hitel összeget, amire ő számít, hogyha vannak benne problémák.
És akkor itt még a másik érdekes helyzetet irányozhatja elő, hogy a négyzetméter az vajon annyi-e az ingatlanban, amennyinek kell lennie papíron.
Igen, a tulajdoni lap az olyan, mint a szentírás. Tehát ha rajta van a négyzetméter, én például előbb meghirdettem 88 négyzetméterre az egyik lakást, mert ott volt a beruházó tervrajza, és azon rajta volt, hogy melyik szoba mekkora, és láttam, hogy ez nagyobb, mint amennyi a tulajdoni lapon van. Ebből volt probléma, mert rossz hiszeműségnek vették, mikor láttak, hogy a tulajdoni lapon meg 72 négyzetméter van, pláne ez egy kétszintes tetőteres a második része. Na most a tetőtérnél vannak ferde falak, ott megvan a szabálya, hogy abból mennyit kell levenni, ezért alacsonyabb a négyzetméter ár, amit a tulajdoni lapra írnak. De jó tanulságnak számított, mert a továbbiakban 72 négyzetméterrel hirdettem azzal, hogy te van egy terasza, ami nem volt a négyzetméterbe beszámítva, még fele értékben sem, ugye az erkélyeket, teraszokat felével számolják, és vannak tárolók, amik szintén nem hasznos területek, ezért nem számítanak bele. Tehát nem véletlen, hogy a bank felméreti, és a saját négyzetméterével kalkulál, és ha az belefér a másfél millió forintos négyzetméter árba, akkor elfogadja.
Azt mondta korábban, hogy elvileg stagnálni fognak majd egyszer csak az ingatlan piaci árak. Ez vajon mikor jöhet el?
Hát várjuk. Várjuk, mert mivel a befektetők eltűntek a piacról, tehát most otthonkeresők vannak. A befektetők szerintem arra várnak, hogy egyszer csak megáll, és lefele megy az ár, mert ha valaki el akarja adni a lakását, akkor ha meglátja, hogy ez a helyzet, lejjebb fog menni. Tehát most az otthonkeresők esetében is van már alkú, már ez is valami, általában az a tapasztalat, hogy nem nagyon kell alkudni, azon az áron el kell. De most már van megint alkú, egy olyan 1%-os, 1-3% között engednek az eladók, mert látják, hogy veszély fenyegeti már ezt a piacot. Az, hogy lenyugodjon, meg annyi legyen, hogy vehessen bárki lakást, hogyha szeretne, az szerintem nagyon távoli jövő. De ha meg is állnak az árak, nem fognak visszamenni a régi szintre. Már mindenki megszokta, hogy ennyi, megpróbál ahhoz igazodni. Én azt nem látom, hogy sajnos, hogy itt nagy változás lenne.
Az egyébként benne lehet akkor a pakliban, hogy inkább emelkednek, tovább emelkednek?
Hát mindig benne van a pakliban, mert elég egy olyan hír, ami mindjárt emeli az árakat. Nagyon sokat függ a gazdasági politikai helyzettől az ingatlan piac. Most is van egy megtorpanás. Nem szeretnék politizálni, de ugye jönnek a választások, és most egy kicsit mindenki visszalépett. Ezt érezni, tehát ennyire, én 30 éve vagyok ingatlanos, ennyire nem lehetett érezni korábban, hogyha valami változás volt a gazdasági életben. De most érzem, hogy van, tehát most nincs olyan sok telefon, nincs olyan sok érdeklődő, pedig ha valaki a bankkal megköti a szerződést, az már úgy marad. Tehát én a helyükben most vennék lakást, mert ha a bankkal megegyezett, akkor azon nem változtat semmilyen gazdasági politikai változás.
Látszódnak-e olyan folyamatok ebben az ingatlan piaci helyzetben, amikor úgy kibukik az is, hogy ez csak az ingatlan vásárlás miatt történt mondjuk bármi, ami a feltétele volt a hitelfelvételnek? Hogy a feltétel meghiúsul, mondjuk egy kedvezményes lakásvásárlás esetén.
Mondjuk ennél a 3%-osnál ez nem számít. Nem
tették függővé.
Lehet, még a piacon
jelen vannak a babaváró hitellel.
Sőt, még csak az sem fontos, hogy házastársak legyenek a vevők. Ennek ilyen előnyei vannak, meg az is, hogy össze lehet kombinálni a többi lehetséges hitellel, csak olyan hitel jó, amit nem kell fizetni. Szinte, tehát nem visszatérítendő. ilyen a babaváró hitel, hogyha megszületnek a babák, akkor ugye nem került pénzébe az a 10 millió, vagy talán most 11 millió. A feltételek, amik most vannak, azok elég jók. Tehát nem tudok mást mondani, mint egy kicsit hozzánőttek ezekhez a magas árakhoz. Élni kellene vele, és össze kéne fogni a családoknak, hogy legyen a gyereknek megfelelő otthona, mert azért vannak megtakarítások, tehát a szülőknek. Én látom, hogy így sikerül megvásárolni valamit egy gyereknek, aki most már felnőtt, de bizonyos szempontból a gyerek. Úgyhogy, hogy a feltételek hogy változhatnak, azt nem tudom, mert én azt nem hiszem, hogy bármi történik, hogy mindjárt ezzel kezdené esetleg egy új kormány, hogy mindent eltöröl, mert nem ez a legfontosabb, hogy a kedvezményeknek véget vessenek. Ez mindenkinek fontos, ez nemzetközileg is fontos dolog, hogy mindenkinek legyen otthona.
Azért is érdekes ez, mert hogy ugye vártuk, még amikor legutóbb beszélgettünk is, hogy majd esetleg beindul, sokkal jobban berobban az ingatlanpiac, de ez valahogy nem történt meg, és ugye ez az érdekes, hogy ennyi kombinációs lehetőséggel sem a kívánt hatást érték el.
Igen, ezt én se tudom igazán, mert hogy én ezt tapasztalom, hogy nem robbant be, de amikor olvasok az interneten ilyen híreket, ott kiderül, hogy több százezer darab tranzakció történt az országban. Hát ezt én innen nem tudom, de azt tapasztalom, hogy én mindig megérzem, hogy most leállt a piac, vagy elindult a piac, pedig ez egy egyszemélyes KFT. De érzem, és mindig úgy is van, mert akkor kiderül, hogy a nagy cégeknél ugyanazzal küzdenek, amivel én a kicsinél. Tehát lehet látni, hogy nagyon érzékenyen változik egyik napról a másikra, de az a berobbanás az azért nem történt meg, mert nagyon sokan csalódtak abban, hogy ők hozzájuthatnak ehhez a hitelhez. Ehhez a 3%-oshoz. Ugye most a vállalkozóknak is vannak 3%-os beruházási, meg egyéb hitelei a Széchenyi kártya módján. Ez nem ilyenféle pályázati lehetőség. Tehát némely közösséget, némely réteget mindig megmozgatja egy ilyen rendelkezés. De ők mondjuk nem lakást fognak venni, hanem a gazdasági részét, tehát az, hogy legyen elég pénzük, forgóeszközük, mert ugye ott is probléma, hogyha jól megy a gazdaság, akkor jól megy a többi rész is, az ingatlan is. Tehát, hogy ez hogy fog alakulni, azt én felelősséggel nem tudom prognosztizálni.
Akkor lehet, hogy visszatérünk erre majd egy fél év múlva, talán.
Igen,
akkor
és reménykedjünk.
Túl vagyunk mindenen, és lehet, hogy látszódik majd valamilyen folyamat. Köszönöm, hogy eljött hozzá.
Elhangzott reggeli műsorunkban ez alkalommal Mosolygó Lászlóni Erzsébettel, az Erzsébet M 2000 Kft. Tulajdonosával, ingatlan közvetítővel beszélgettünk a jelenleg elérhető kedvezményes lakáshitelekről, hitelfelvételi buktatókról, illetve az ingatlan piac jelenlegi helyzetéről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. A parton a békét, nézz szét egy fénykép, majd huppanj le hozzám. Terüljünk el, elmondjunk csillagot, aztán érjük el. Kell egy ház, lent az óceán partján, majd a végleg visszavonultam. Kell egy ház, lent az óceán partján, majd a végleg visszavonultam. Nyugszom le a nappal, ott a parton a harcom is véget ér, amit mindig vívtam magammal. Kell egy ház, ami bennünk épül, üresen, hamis kincs nélkül. Ha kész lesz, majd költöd be hozzám. Kell egy ház.
Nézem, koktél a kézben, relaxálok éppen. Itt hajózok a nyugalom tengerében, előttem az éden 3D-ben.
Ha megvan ház, jöhet a karibi hangulat, az idő megáll, de a reggae még szólhat. El is felejteném a gondjaimat, mert a lazaság az pozitívban hat. A rasta szín, a rasta szín.